a Veszprémi Mária Rádió és a Talján Dörögdi Ősökháza Rádió közös műsora következik. Illés Atya és Szőke András rádiózik. Fogadják nagy szeretettel a mikrofon mögött Szőke Andrást!
Nagyon nagy szeretettel köszöntjük a kedves rádióhallgatókat, a Mária Rádió hallgatóit. Fődi Gábor főszerkesztő és Illés Sándor atya a szerkesztőként, és ugyanígy a műsorvezető Szőke András, a Talján Dörögdi római katolikus plébániáról, az Ősök házából. A mai műsort, vagy a mai meglepetést szeretném azzal kezdeni, hogy attól függetlenül, hogy mi egy pici kis falusi helyszín vagyunk, egy régi településen, egy nagyon régi plébánián, én úgy hiszem, hogy ha ez egy ilyen helyszínen történne, vagy bárhol másutt az országban, szerintem rádiósként, vagy meseműsorokat közvetítőként, üzeneteket közvetítve, talán mindenki ezt tenné, amit mi is próbáltunk most meglépni, mert szerintem ritkaság az, hogy beszélgetéseket hallgathatunk mindennapokról, hétköznapokról, családról, hitről, gyermeknevelésről, identitásról, például grófnőktől, vagy például szépségkirálynőktől, vagy üzletasszonyoktól. És mindezt azért szeretném most egy kicsit ilyen körmönfontan közreadni önöknek, mert természetesen nem közvetlenül a római katolikus plébánia nagyon régi hálószobájában, amely most rádióstúdióként működik, nem ott rögzítettük a következőkben hallható üzeneteket, beszélgetést, hanem Kecskeméten, a kecskeméti híres agóra, a kultúra és művelési központban egy nagyon különleges és nagyon csodálatos hétvégi eseményen, ahol nem csak a magyarországi kézműves termékek, nem csak a gasztronómia, nem csak az olasz-magyar kapcsolatok, például a Marco Polo alapítvány, akik nagyon sokat segítenek abban, hogy a magyarországi középiskolai oktatásban, a gasztronómiában résztvevő fiatalok megismerhessék az olasz gasztronómia történelmét és a mostani modern tudását, hanem emellett nagyon színesen Széchenyi Istvánra emlékezve sokféle programmal, például táncelőadással is jelen volt ez a közönség találkozó, ez a nyitott program. Széchenyi Krisztián és Széchenyi Petra egy csodálatos táncszínházi előadással örvendeztetett meg bennünket, hanem ennek a többnapos nyitott városi rendezvénynek, amelyen a Magyar Nemzeti Vidéki Hálózat is jelen volt, az ország különböző tájáról hoztak ők is előadókat, termékeket, üzeneteket. Ezen a programon, vagy ennek a programnak a keretén belül egy pódium beszélgetés sikerült rögzítenünk, és ezt azért próbálja hosszabban mondani a műsor vezető, mert természetesen ilyenkor a Mária Rádió, mondjuk úgy, hogy lelkes kis vidéki csapatai, azok a saját kis egyszerű eszközeikkel tudnak, mint ilyen kis kommandósok haladni, úgyhogy ennél a beszélgetésnél a kis rögzítő eszközt rácsempésztük a beszélgető partnerek mikrofonjainak az összekötő rendszerére, és természetesen az ő beleegyezésükkel, de ezt a pódium beszélgetést megpróbáltuk rögzíteni. Ez azt is jelenti, hogyha ennek a rettenetes hosszú szövegnek az elejére visszatetszenek tekinteni, hogy mi ezt mindenféleképp azért tartottuk fontosnak közreadni, mert lehet, hogy a műsorkészítő technikailag nem tudott tökéletesen jó hangi körülményeket teremteni, de amiről szól a beszélgetés, amiről Csősz Boglárka, aki egy erdélyi származású és hatalmas utat bejárt fiatal, talán műsorvezető mondhatja azt, hogy fiatal, mert műsorvezető már nagyjából a középkorosztály, vagy inkább afölé kezd csúszni itt a 60. életévével, és Széchenyi Tíme, aki 4 gyermekes családanya, és hatalmas munkája van abban, hogy Széchenyi István öröksége az most a modern korban itt legyen aktív üzenetként közöttünk, fiataloknál, középkorúaknál, időseknél. Szóval úgy gondoltuk, hogy ez a beszélgetés mindenféleképp fontos, hogy eljusson a hallgatókhoz. Tehát én a szokásos módon azt mondanám, ami eddig is általában az Ősök háza műsorokban el szokott hangzani, hogy ez megint egy ilyen kis családi üzenet, és a műsorkészítők felől lássuk be a hiányosságokat a családi üzenet rögzítésének, de szerintem amiről szól, az pedig nagyon fontos nekünk, mert ha jól tudom, azt szokták itt a Mária Rádióban a többiek is mondani, akik a csapatban szintén dolgoznak önkéntesekként és készülnek a műsorok, hogy a Mária Rádió egy családcentrikus, a hittel foglalkozó, nagyon sokrétű, de családcentrikus és a hittel foglalkozó közösség. Úgyhogy én ezért szeretném nagyon nagy szeretettel a szerkesztő és a főszerkesztő kollégák nevében is átnyújtani ezt a beszélgetést, ami most fog következni, és még egyszer jelezném, hogy a beszélgetésben Széchenyi Tíme a Széchenyi Család Alapítvány elnöke, akit a történelmi rendszerek szerint grófnőnek kellene szólítanunk, vagy kell szólítanunk, és Csősz Boglárka üzletasszony fognak beszélgetni, és a beszélgető partner Szőke András filmrendező volt. Fogadják nagy szeretettel ezt a most következő hanganyagot.
Nagyon nagy szeretettel köszöntöm az itt lévő közönséget a Kecskeméti Híres Agóra Kultúra és Központban, és szeretettel köszöntöm vendégeinket is, Széchenyi Tímeát és Csősz Bogit. Szőke András vagyok, és nagyon nagy szeretettel köszöntöm, ha jól tudom, akkor ott vannak ilyen szerkezetek a világhálón keresztül online rendszerben velünk lévőket. Mielőtt elkezdtük volna ezt a színpadi programot, beszélgettünk egy picit, és bátorkodtam azt mondani, hogy feltételezhetően az itteni valós téren kívül, akik a világon messziről is figyelhetnek bennünket, nem biztos, hogy mindent tudnak rólunk, és hogy kérhetném-e azt, hogy egy pár szóban mutatkozzatok be, vagy meséljetek magatokról, hogy az a varázs szerkezet az esetleg közvetíthesse másoknak is, hogy kik vagyunk mi.
Széchenyi Tíme vagyok, gróf Széchenyi István kisebbik bátyjának leszármazottja, a gróf Széchenyi Család Alapítvány elnöke. Az alapítványunk 7 éve működik, talán most már 8. Például azért is vagyunk most itt, mert ez az egyik programunk része, az alapítvány programunknak a része. Sok-sok mindent csinálunk, próbálunk egy picit a fiatalokat, a nőket, a kultúrát, a gazdaságot megközelíteni. Vannak díjátadóink, van Széchenyi táborunk, van egy nagyon klassz weboldalunk, ahol meg lehet ismerni az egész családot. A családnak 2 ága van, akik az alapítványban dolgoznak. Széchenyi István egyenesági leszármazottja, és gróf Széchenyi Géza, akivel mindig szoktam büszkélkedni, hogy a legnagyobb magyar utolsó leszármazottja él Magyarországon. Ezt azért jó tudni. Ugye, aki a Magyar Tudományos Akadémiát, más nem mondjak a Lánchidat, megvalósította nekünk, és még mindig járunk rajta, és bemehetünk oda. 4 gyermeknek vagyok az édesanyja. Azt gondolom, hogy ez az életem legfontosabb része, hogy anya lehettem. Ők is az alapítványban dolgoznak, és így járjuk most már nem csak Budapestet, hanem az egész országot programjainkkal, és így kerültünk Kecskemétre.
Igen, mindenkit üdvözlök, Csősz Boglárka vagyok. Hát valójában azért vagyunk itt, mert a Széchenyi család díját megnyertük ebben az évben, mint az év vállalkozása a KC Struktúr Kft. Cégünkkel, és az innovációs kategóriában ezért is hoztam el nektek a maszkunkat, ami innovációs díjat kapott. Ez egy magyar tervezés, fejlesztés, design és gyártás, tehát hogy igazából minden Magyarországon készül hozzá, és hát tavaly ugye a Covid időszakban fogtunk hozzá, az volt a célunk, hogy végre csináljunk egy olyan terméket, ami valóban véd, ami valóban vírusokra van tesztelve, ami valóban hosszú távon tud biztosítani biztonságot az orvosainknak, ápolóinknak, és akár azoknak, akinek valóban szüksége van rá, hogy jól tudjanak védekezni. És hát lett belőle egy exportcikk, úgyhogy arra nagyon-nagyon büszke vagyok. Én egyébként ugye színésznőként kezdtem, most mint vállalkozó vagyok itt, mondjuk úgy, mint üzletasszony. Több befektetésem is van. Nagyon szeretek startupokba fektetni, és hát ez az egyik, amit az öcsémmel és egy mérnök barátunkkal kezdtünk el. Az a célunk igazából, hogy hosszú távon itt legyünk a magyar piacon, továbbra is orvostechnikai eszközöket gyártsunk, amik innovációk lesznek, tehát hogy ez nekem most már szívügyemmé vált, hogy picit ilyen nehéz helyzetet élünk, nehéz időszakot élünk ugye a Covid miatt, úgyhogy felismertem azt a hiányt a piacon, hogy szüksége lenne a magyar egészségügynek arra, hogy innovatív termékek készüljenek, és én azt gondolom, hogy ennek van jövője. Úgyhogy én is járom az országot, és igazából arra buzdítom a fiatalokat főleg, hogy gondolkodjanak, tervezzenek, innovációkban lehet gondolkodni, a magyar termelésben lehet gondolkodni, tehát ugye, hogyha egy kicsit kapcsolódunk a Széchenyi családhoz, akkor hát a Széchenyi családnak is ez volt akár Istvánnak az akkori fő célja, hogy ezt az országot felemelje, hogy ezen dolgozzon, hogy termelés legyen, hogy gyártás legyen, hogy gyönyörű épületeink készüljenek, és hát ezen az úton vagyunk együtt, én nagyon örülök, hogy megismerkedtünk Timeával, és hát elkezdtük a kis túránkat, úgymond, tehát következő más városokban is fognak majd bennünket látni a nézők, hallgatók, és biztos vagyok benne, hogy hozunk érdekességeket majd mindenhová.
Én egy vallomással tartozom. Most már második napnál tartunk itt a közös programunkban, és Tímea megszokta, hogy mindig rosszalkodom, tehát egy bűnös titkot kell elmondanom, hogy nem csak az online rendszer van a beszélgetésünknél kapcsolatban velünk, amit ott látunk kamerával, hanem a Magyarországi Mária Rádiónak is szeretnénk rögzíteni ezt a beszélgetést. Úgyhogy szeretném megragadni az alkalmat, hogy köszöntsem a Mária Rádió hallgatóit. Aki tudja, egy olyan rádióról van szó, ahol a hittel, a családdal folyamatosan foglalkozunk, és én egy kis faluból érkeztem, Taliándörögről, egy 650 fős faluból, tehát ahol csináljuk ezeket a rádióadásokat Illés atyával, ugyanilyen küzdelmeken vagyunk túl, csak piciben. Engedjétek meg, hogy megkérdezzem, mert két csodálatos hölgyet látok itt, akik valahonnan érkeztek, és azt most hallottam, hogy mennyi minden történet van mögöttetek, de hát nők. Nekem egy szentesi gyereknek, akit egyszerűen neveltek, hölgyek, és ebben a társadalomban, ebben a világban, hogyha az a fogalom elhangzik, hogy nők az üzleti életben, vagy a hölgyek abban a világban, ahol mindenütt a sajtóban csak azt olvassuk, hogy a férfiak miket teremtettek meg, azért szerintem ez egy nagyon fontos kérdés. Szeretném, ha beszélnétek erről, hogy hogyan lehet ebben a világban talpon maradni édesanyaként, nőként, hogyan tud egyáltalán működni két ekkora vállalás, amiben produceri munka, fejlesztések, és minden olyan, amit megszoktunk eddig, hogy a férfiak csinálták, hogyan tud ez sikeres lenni?
Egy mondattal hagy válaszoljak. Nem szoktuk meg, hogy a férfiak csinálják. Ez az egyik dolog, ez egy fontos mondat. És azt gondolom még, hogy én nagyon-nagyon zseniálisan érzem magam ebbe a szerepbe, anyaként is és nőként is, úgyhogy valójában ki tudok teljesedni, nincsen akadály, de egy fontos két szó van, a bátorság és a hit, ami engem ezen az úton segít, És azt gondolom, hogy az az akarat, ami mindkettőnkben benne van, az a teremtés, hogy valamit teremteni szeretnénk, így igazából engem tulajdonképpen nem is érdekel, hogy mondjuk így mit gondolnak a férfiak erről az egészről, mert én teljes mértékben meg vagyok róla győződve, hogy nagyon-nagyon fontos szerepet töltünk be, és hogy hát a múltunk, az az 50 év, ami azért elég erősen rányomja a bélyegét a Bogi és az én életemre is, és hogy sok-sok feladatunk van, és hogy azért indulunk el, hogy valójában bemutatkozzunk, és tényleg őszintén a Bogi és én is elmondja, hogy a tapasztalatainkat, és lássanak minket, és hogy ismerjenek meg minket. Nekem ez az első gondolatom a kérdésedre.
Nem könnyű válaszolni rá. Én azt gondolom, hogy ez egy göröngyös út. Vannak nagyon jó napok, amikor valóban büszkén viseljük azt, hogy nőként vagyunk az üzleti életben, de vannak nagyon nehéz napok is, amikor sajnos szembesülni kell azzal, hogy nem könnyű, hogy még mindig megítélnek, hogy még mindig igazából a külsőségek azok, ami alapján minket valahová bekategorizálnak, és mindig több munkát kell beletegyünk, mint általában a férfiak abba, hogy bebizonyítsuk, hogy jók vagyunk a saját szakmánkon belül. Ugye, hát a legutolsó statisztikákról nem akarok beszélni, de egész Európában sajnos a hatalmi szférában, hogyha megnézzük a nőket és a férfiakat, utolsó helyen állunk, mint Magyarország, ami egy nagyon szomorú tényező, tehát elég sokat elárul arról, hogy ma Magyarország hol áll. Hol van helyük a nőknek? Van-e helye a hatalomban, az üzleti életben helye a nőknek? Vagy mindig vissza akarjuk őket egy kicsit szorítani így a konyha irányába, vagy a család irányába, hogy inkább csak ott legyenek? Tehát nekem mindig ez az érzésem, ugye nekem nincsenek gyerekeim, ezáltal engem sokkal jobban érint ez a téma, hiszen személyesen is mindig ezt a kérdést teszik fel, hogy hogy lehet az, hogy nincsenek gyerekeim, hogy nem vállaltam még gyerekeket. És ez egy nagyon furcsa dolog számomra, mert én azt gondolom, hogy egy nőnek nem kifejezetten vagy kötelezően kell családot, gyerekeket vállalni, akkor is lehet boldog és lehet kiteljesedett nő, és akár üzletasszony is mellette. Sokat tudunk tenni egymásért, mint nők, azt gondolom, és egyre több nőt szeretnénk látni egyébként magunk körül, mert én azt gondolom, hogy sokkal jobban tudnánk együttműködni a férfiakkal is, de akár együtt is nőkkel, még azokkal is, akik akár nem vállalnak olyan felelősséget magukra, hogy akár az üzleti életben mozogjanak, hanem ők viszont a családokról gondoskodnak, a jövő következő generációról.
Egy mondatot mondhatok erre, hogy nagyon nagy szükségünk van a férfiakra, még hogyha most véletlenül az hallatszik ki, hogy nem, és hogy mi teljesen elhatárolódunk. Én nem szeretnék, tehát hogy akár az üzleti életben, a magánéletben azt gondolom, hogy nélkülük azért, így, és ők pedig nélkülünk nem tudnak tovább élni. Szóval ez a gondolatom.
Elnézést, hogy visszakapcsolódok megint egy picit a múlthoz, a saját történelmünk kapcsán, Kárpát-medencét és a történelmi családokat, ha nézem, akkor ami most ebben a pillanatban van, az egy sokkal nagyobb hálózati, történeti háttérként tekinthető, és mindezt azért próbálom ilyen bonyolultan fogalmazni, mert a 19. századig a magyarországi történelemben nem csak a történelmi családok, hanem Erdély egy nagyon fontos szerepet viselt, és ha most Erdélyben tudunk kirándulni, akkor rengeteg olyan üzenetet látunk, ami arról a bizonyos hosszú és nagy történelmről mesél, épített környezet, sok mindent lehetne sorolni. Viszont ez azért próbálom egy picit így hosszú lére ereszteni, mert ha jól tudom, akkor Bogi Erdélyből származik, és én most igazából nem erre szeretnék rákérdezni, hanem nekünk az általános iskolai tankönyveink, a középiskolai oktatásunk azt mondja a régmúltról, hogy volt egy 150 év, amikor a 150 év alatt a törökök itt voltak, az Oszmán Birodalom itt volt, és rengeteg mindent elszenvedtünk. Miközben, ha az ember egy picit kutat, akkor azt látja, hogy rengeteg kapcsolódás van. Jelenti ezt például a fűszerkultúrát, jelenti a fűszereink nagy részét, még egy olyan hungarikumot is, mint a paprika, török bors néven ismert, de a rózsanemesítéstől kezdve a gyümölcsfákig nagyon sok mindent lehet sorolni. Miért húzom én ezt az egészet? Mert úgy tudom, hogy a Boginak van a mostani Törökországgal kapcsolata, és az én tapasztalataim szerint az ember, ha Törökországban, a mostani Törökországban jár, akkor az ottani emberektől nem teljesen azt az információt kapja, amit mi most az iskolai oktatásban tanultunk, hanem ha megtudják, hogy magyarok vagyunk, akkor mindenütt elindul rögtön egy személyes kapcsolatfelvétel. És azt szeretném kérdezni, hogy mennyire látod ezt integrálhatónak, mennyire látod ezt fejleszthetőnek, mennyire lehet ezt a meglévő, legalábbis azon az oldalon meglévő kapcsolati rendszert, amely a régi történelem szerint Európához tartozik, ha csak Bizáncot vesszük, a történelem ott van, most egy másfajta Európa van, de hogy ez a bizonyos törökországi kapcsolat, ez most hogyan értelmezhető, hozol-e erdélyiként, magyar emberként, hozol-e ide üzeneteket nekünk, vagy tervezel-e ilyet a későbbiekben, akár vállalkozások, kapcsolatok révén?
A válasz az teljes mértékben igen, tehát azért hozzá kell tenni, hogy nem csak arról van itt szó, hogy mondjuk Erdély pont abban a 150 évben az aranykorát élte az Oszmán Birodalom miatt, de Erdély a jó döntései miatt élhette meg ezt a jó időszakot egyébként, akkor kerültek be.
Sorolhatnánk.
Pontosan, tehát mindazok az emberek, akik egyébként segítséget kaptak Törökországból és Törökországban, tehát azokat az embereket, akiket ma nagy magyaroknak tarthatunk, szinte mindenki megjárt a Törökországot, valamennyi időt ott tartózkodott, védelmet kapott, segítséget kapott, akár politikailag, akár gazdaságilag. Tehát ezeket a dolgokat nem lehet eltörölni. Tehát nem hiába van az, hogy a törökök hozzánk annyira pozitívan viszonyulnak. Ők nem csak ezt a 150 évet számolják, hanem ők alapvetően is testvéreknek tartanak bennünket. Tehát, hogy azt a több ezer éves kultúrát, ami mondjuk a Hun birodalomból származik, ezt ők érzik, tapasztalják, és tudják, és ebben hisznek, és ezt viszik magukkal. Ezért van az, hogy például, hogyha valaki találkozik rögtön egy török emberrel, akkor a magyarokat szívbe fogadják, de üzletileg is lehetőségeket látnak benne. Na most, azt hozzá kell tenni, hogy a maszkunk fejlesztésénél ugye például a szűrő, ez egy török segítséggel született meg. Nagyon jók ugye a termelésben, gyártásban, őket én példának tartom. Tehát szívügyem az, hogy egy kicsit azt a fajta mentalitást, gondolkodást idehozzam, ami náluk már több évtizede működik, hogy helyreállítsuk a gazdaságunkat, hogy legyen több termelés és gyártás, mert a törökök ebben nagyon jók. És amiben még nagyon jók, és a magyaroknak ebben fejlődni kell, ez a kereskedelem, és nagyon sokat kellene tanulnunk tőlük, mert nem vagyunk ebben jók. Nagyon szeretünk mindent beletenni a saját termékeinkbe, beletesszük szívünket, lelkünket, de nem tudjuk eladni a termékeinket. És ezt érdemes lenne megtanulni ahhoz, hogy sikeresebbek lehessünk, és a világ tudja Magyarországról. A másik oldalon viszont nagyon sok olyan tervem van, hogy idehozok több olyan vállalkozást, több olyan befektetést, amire már egyébként a partnereink nyitottak, tehát abszolút Magyarországot egy nagyon jó célországnak látják. Azt tudjuk, hogy Magyarország most ebben az időszakban a legjobb befektetésekre, legbiztonságosabb országnak tartjuk egész Európában. Mindig figyelik ugye külföldről a piacokat, és Magyarország abszolút élen jár, hogy mennyire sok segítséget kap akár például pályázatoknál, tehát olyan vállalkozásokat is érdemes itt elindítani, ami egyáltalán nem létezett, nem volt piaci ága, nem volt tudomásunk róla, hogy lett volna eddig Magyarországon, mint például az egyik ugye a műanyagipar, ami szinte megszűnt, tehát mondhatnánk azt, hogy ezt újra kellene építeni a nullából, és hát például a törökök nagyon erősek ebben, vagy elektronikai ipar, például az elektronikai cikkek, nagyon jó mérnökeink vannak Magyarországon, tehát mindenképpen össze kell kötni az ő tudásukat a mi tudásunkkal, a know-hánkkal, ami egyébként létezik, nagyon-nagyon erős Magyarország ebben.
Másik nagyon-nagyon fontos kérdés, amit már szinte az elejétől szerettem volna föltenni, de hát mégiscsak beszélgetünk. Engem az izgat, hogy itt van két csodálatos hölgy, két üzletasszony, két mecénás. Mind a két ember a szellemiséggel is erőteljesen foglalkozik, kapcsolati tőkéjük is van, tehát én nagyon hiszem azt, hogy nem ez a pillanat, ami most itt zajlik, hogy hárman itt ülünk, csak egyszer és ebben a mostani másodpercben létezik, hanem hogy föl kell tennem azt a kérdést, hogy tervezitek ti a közös munkákat? Tervezitek azt, hogy akár az oktatásban, akár a gyermeknevelésben, akár különböző fejlesztésekben együtt fogtok dolgozni, és hogy ezt lehet-e tudni, hogy mi, ha van ilyen?
Természetesen. Hát ugye visszatérve egy picit az iparra és a nemzetközi kapcsolatainkra, amikor az évszécsenyi vállalkozása pályázatunk nekem kipattant a fejemből, hogy valamit nagyon-nagyon kéne csinálni, hogy egy picit olyan meghitt platformot hozzunk létre, ami mondjuk a Nemzeti Múzeumban van. És azt gondoltam akkor, amit most is mondta Bogi, hogy a vállalkozók fogjanak kezet egymással, és érezzék jól magukat, és kössenek üzleteket. Ez azt gondolom, hogy az Évszécsényi vállalkozás a pályázat során minden évben egyszer egy kézfogással megvalósul. Ugye a Bogi is azt gondolom, hogy ott sok-sok üzleti partnerrel tudott kezet fogni, de miután most már egy kicsit kitekintünk ugye nemzetközi kapcsolatainkra, és itt van Bogi és Törökország, hogy azt gondolom, hogy igen, folytatni fogjuk, és hogy ez is nagyon-nagyon fontos. Ami az én küldetésem, az igazából egy egyszerű dolog, Széchenyi István öröksége, és ezt kell folytatnom. És ebben pedig abszolút benne van az a közös munka, az innováció, a nőiesség, a női munkaerő, és egyáltalán minden, ami az üzleti életet és a magyar gazdaságot, akár a török gazdaságot, vagy a nemzetközi kapcsolatainkat erősítheti.
Úgy adta a Teremtő egyszer régebben, mert én mindenféle ilyen kis filmeket is készítettem, nagyon boldog vagyok, hogy ez megtörtént, hogy egy dokumentumfilm sorozat miatt Széchenyi István naplója, az összes, ami elérhető, az volt a kezemben. Aki tudja, hogy miről beszélek, az tudja, hogy nagyjából a nagy közönség ezeket a naplókat nem kevés, nem érintheti. Rengeteg olyan adatot tartalmazott abból a korszakból, ami miatt például a titkára a később a fontos naplókat szétvágta. De a naplók és a benne lévő üzenetek, amiben beleolvashattam, én azt hiszem, hogy egy nagyon-nagyon aktuális és fontos kódot tartalmaztak. Ezt pedig csak úgy tudom mondani, hogyha a Széchenyi István korszakát nézzük, és azt nézzük, hogy milyen politikai helyzet vannak, milyen csatározások, hogy úgy tűnt, hogy egy fontos kapaszkodót nem lehet kikerülni, ez a hit, hogy olyan erővel és olyan elszántsággal dolgozott, de nem lehet ebből kiradírozni a hit szót, hogy ezt én egy kulcskérdésnek tartom. És ezt megint azért próbáltam egy kicsit összetetten elmondani, miközben megérkeztek a kristálypoharak és a csodálatos újrahasznosított műanyag felületek, hiszen erről is beszéltünk. Vajon mi lehet benne? Finom Teodóra. Nem termékismertetésről van szó, de hogy azt szerettem volna mondani, hogy a ti életetekben, és nem véletlenül nem azt mondom, hogy ágostai evangélikusok, reformátusok, római katolikusok, nem azt mondom, hogy görög katolikus, görög keleti, hanem csak azt a szót szeretném így bedobni ide az üdítőt a fogyasztás közé, hogy hit. Fontos-e az a munkátokban, a mindennapi életben, hogyha Széchenyi Istvánra gondolunk, hogy a hit legyen, ott legyen. És ha igen, akkor hogy?
Hát az én életemben ez, azt hiszem ez az egyik legfontosabb dolog, a minden reggel a hittel való ébredés. És hogy egy pici titkot elárulok, ha a naplóról beszélünk. Nekem az ágyam mellett van Széchenyi István naplója, és azon a napon, amilyen dátumot írunk most az életünkbe, én ott kinyitom, és ott minden nap kapok tőle egy olyan mondatot, ami épp annak a napnak megfelelő segítség. És hogy ez egy ilyen elképesztő dolog az életemben, hogy tényleg mindig valami, amikor már úgy érzem, hogy nagyon fáradt vagyok, hogy nagyon nagy szükségem van valamiféle segítségre, és akkor elolvasom azt a mondatot, és az mindig segít. Szóval, hogy az én életemben nagyon-nagyon fontos a hit.
Igen, azért hozzá kell tennem nekem is, hogy egy nagyon is vallási közösségben nőttem fel, én unitárius vagyok, tehát eléggé liberális ilyen szempontból.
Nem tudtam az összes mindent felsorolni.
Igen, de ugye ez erdélyi különlegesség, tehát ugye az unitáriusok onnan származnak, de aztán lettek amerikai elnökök is unitáriusok. Tehát, hogy ezt a hitet vitték magukkal Erdélyből. Ez egy nagyon érdekes dolog, mert én az a típusú kislány voltam, aki valóban minden egyes vasárnapot voltam templomban, és valóban hittel éltem az életemet. Fiatalkoromban azért is hagytam ott Erdélyt, mert abban a hitben éltem, hogy sokkal többet tudok magamnak teremteni, és sokkal többet tudok tenni másokért is, hogyha elindulok a kis batyummal. És azóta is ezen az úton járok, tehát ugyanebben a szellemiségben ébredek minden nap, azzal a hittel, hogy tehetek többet is másokért, és magamért, és a családomért. Tudok többet teremteni, sokkal több van a kezemben, mint amennyi látható, tehát ahhoz kell ugye a hit, és mindig is abban hittem, hogy az égiek valahogy abba az irányba fognak terelni, és olyan embereket hoznak közel hozzám, akikkel tudok teremteni ezen az úton. Úgyhogy abszolút meghatározó. A másik dolog, és nagyon érdekes ez a Széchenyi kapcsolódás, hogy számomra a legnagyobb magyar ugyanúgy Széchenyi, de az egyik legfontosabb dolog, amiben ő hitt, hogy akkor is, hogyha odaadja a sajátját az országának, és felajánlja a bevételeit az országának, mindig lesznek barátai, segítői, akik ott lesznek mellette, és nem kell neki jövedelme legyen, azt is, tehát arról is lemondhat, mégis lesznek olyan társai, barátai, segítői, akik akár ott lesznek mellette végig az úton, és nincs szüksége semmi másra, csak arra a közösségre. És igazából én ebben a közösségben hiszek, hogy ezt a közösséget kell építenünk, ezt kell gyarapítani, és ezt kell erősíteni ezzel a hittel, hogy legyen egy sokkal jobb magyar közösségünk.
Én egy nagyon hálátlan helyzetben vagyok, nem beszéltük ezt meg, de sok mindenen túl vagyok a kommunikációban. Úgy érzem, hogy az ottani felület, amit nevezhetünk online kapcsolódásnak, és ott vannak a nézők, ott vannak a hallgatók, azokon kívül, akik itt fizikailag a művelési központban vannak, hogy én érzem az ők kéréseiket, hiszen ők most, amit látnak, hallgatnak, és valószínűleg fontosnak tartják, biztos, hogy felvetődik a részükről egy csomó minden kérdés, de nem tudnak ideugrani a kis politúrozott asztalunkhoz, és nekem most őket kell képviselni. Hadd tegyem föl a következőt, úgy érzem, hogy ezt ők mondják tömegesen. Hogy tegyük föl, hogy hölgyek is nézik ezt a beszélgetést, hallgatják, vagy a rádió hallgató. És úgy tűnik, hogy mind a kettőtöknek a magatok életében, a magatok rendszerében sikeresen működik egy munka. Persze, hogy van benne buktató, küzdés, csalódások, de mentek előre az utatokon. Ők, akik ott vannak, ha néznek bennünket, és most is figyelik ezt, valószínűleg azért is nézik, mert azt mondják, hogy szükségünk van arra a titokra, hogy ez a két nő hogyan tudta ezt megtenni. Tudtok-e nekik mondani valamilyen segítséget? Az nem elég, hogy azt mondjuk, hogy Széchenyi István milyen küzdelmekkel csinálta meg. Akkor, ha ő fönn van az égbe, maximum lenézés az, hogy gyerekek, nektek kell csinálni, ott a tessék, meg figyeljetek. Mondjátok már el nekik, hogy mi a titok. Mi az? Biztos vagyok benne, hogy két különböző módszert használtok, de lehet, hogy segítenénk nekik, hogy hogyan lehet ezen elindulni, hogyha azt mondjuk, hogy a beszélgetés legelején például a hölgyek sikeresen az üzleti életben, erről is beszéltünk. Mi a titok? Tessék nekik elmondani, mert mindjárt vége van az online-nak.
Hát azt gondolom, hogy az én titkom azt a születésemkor kaptam meg. Valami olyan erőt kapok minden áldott nap, azt kell mondanom, hogy az égből, amit én használok. És én eldöntöttem, hogy meg szeretném valósítani azt, ami maga a küldetés, és ehhez minden erőmön felül megteszek mindent. Azt gondolom, hogy anyaként
ebben nagyon... Nem, bele kell kérdeznem. Ha mondjuk én történetesen egy átlagos családba születtem, ahol mondjuk van egy varrónő, meg van egy szobafestő apuka, de én nem vagyok történelmi családnak a gyermeke. Én is használhatom ezt a hitet, ezt a hozzáállást?
Szerintem igen. Az én nagyanyám varrónő volt. Az apám pedig kocsmáros. De mégis azt gondolom, hogy nem biztos, hogy jelentősége van a mi életünkben, vagy az emberek életében annak, hogy őt éppen hogy hívják, vagy hogy ő a Széchenyi család. Ez mindenki meg tudja valósítani. Én azt gondolom, hogy csinálni kell. Tehát, hogy minden nap úgy keljünk fel, hogy csináljuk, és menjünk, és tegyük a dolgunkat. Tehát mindenkinek van dolga, és ne legyen az, hogy nincsen dolgunk.
De nem kéne hagyni, hogy csak úgy menjenek a történések a világba. Hát annyi minden van.
De nincsen minek annyi kell? Minden, azok mi
de
vagyunk.
De csak csalódás jön, hogy küzdünk,
de az de az nagyon jó, hogyha csalódunk. És az is nagyon jó, ha becsapnak.
De elfogy az energiánk, és lehet látni mindenütt például az online-ban is, hogy olyan jól működik más, hogyha csak hagyjuk, azt hogy helyettünk megoldják.
Nem. Hogy nagyon-nagyon sok kudarcot éltem meg, amit én minden nap megköszönök mindenkinek, akivel találkoztam. És minden találkozásom egy külön érdekesség volt, és fontos nekem, mert a kudarcaim is előre vittek.
A kudarc az egy tanulás?
Az egy nagy kudarc haszon. Tehát Széchenyi is már azt mondja, hogy akkudarc haszon. Tapasztalás, igen. Mm. És akkor valószínűleg tudni fogod, hogy a jövőben először is azt gondolom, hogy sokkal erősebbek leszünk, tehát minden kudarc, minden út, minden találkozás engem erősít.
Azt kell mondanom akkor nekik, ha jól értelmezem, hogy tanuljanak, tanítsonak és tapasztaljanak?
Így van, tapasztaljanak, igen. Hű. És a tapasztalásból egy picit vegyenek erőt, és újra megint és megint csinálják. Hozzáteszem, hogy nekem a Boginak még nincsen gyereke, de nekem a gyerekek is iszonyatosan sokat segítettek ebbe. Tehát, hogy amikor így négy gyerekkel állsz, és akkor így felkelsz reggel, és akkor így azt gondolod, hogy jó, akkor most ma mi lesz ma? És akkor így rájuk néztem, és azt mondom, hogy mi lesz már? Csináljuk a dolgunkat, és teremtünk, és megyünk, és alapítványt csinálunk, és hét évben, amikor megalakult az alapítvány, akkor igazából én a tűzhely mellől jöttem el. Tehát ez is nagyon-nagyon fontos, hogy azért most, amit látnak itt a nézők, és az online, hogy mi itt ülünk sminkbe, hajjal, nem tudom, mi azért ezért nagyon-nagyon sokat teszünk, és ez nem mindig van így. Tehát én ültem évekig a játszótéren, az oviban, az iskolában, a nem tudom, szóval nem mindig tudtuk, nem mindig így nézünk ki. Ehhez is kell egy motiváció, egy erő. És azt gondolom, hogy ezt mindenki meg tudja csinálni.
Ja, hogy akkor van még egy kulcs szó, a motiváció, hogy a motivációt kell igen. megteremteni. Gondolom, hogy ebben benne van az önelfogadás is, hogy bízzál magadba.
Azt hiszem, hogy ez az egyik legfontosabb, hogy bízzál magadba.
Na várjál, mert lehet, hogy tök mást hallunk. Nézzük csak meg, hogy ő hogy közelíti meg.
Egyébként egyetértek. Tehát én azt gondolom, hogy nincs kora ugyanazt és
nem
ideje.
Ugyanazt
sok
nem
mindenben egyetértek.
Elszett az összes
nem,
jó.
Nem. Tehát az biztos, hogy nincs kora és ideje annak, hogy mikor kezdjük el, mikor lépünk ki, mikor lépünk egy új útra, mikor találjuk meg a motivációnkat egy új dologhoz. De nem lehet úgy leélni egy életet.
De Boki, attól nem féltem, amikor elkezdesz az egészet, hogy erdélyi vagyok, nem hátrányban vagyok, nem úgy tudom ezeket megcsinálni. Tehát hogy
nagyon-nagyon nehéz volt. Rengeteg nehézségen vagyok én is túl, mint bevándorló, tehát magyarként bevándorló, visszavándoroltam az anyahazába, mondjuk így. Ugyanott álltam, mint az összes többi külföldi, ugyanabban a sorban az afgánokkal és a kínaiakkal én magyarként, tehát hogy végig kellett járnom mínuszból azokat a dolgokat, ami egy átlag magyarnak mondjuk jár, de mondjuk a külhoniaknak nem jár. Ma már kicsit könnyebb azért a dolog, 2000-es évekről beszélek, ahol nagyon sokszor úton útfélen lerománoztak, ma már ez annyira nem történik meg, de akkor borzasztóan fájó volt, és mentem előre, és nem volt semmi igazából, nem volt szülői segítségem, nem volt hátterem, nem volt kapcsolati tőkém, nem volt senkim, csak én magam és a hitem, és visszatérünk a hithez. Az egyetlen erő az ez volt. És abban hittem, hogy ez lehet jobb is, tehát mindenki valahol elkezdi. Ma a világon az összes sikeres embernek a nagy része, 99,9%-okat mondom, mindenki elbukott 100-szor, és felállt 1000-szer. Tehát, hogy nincs olyan, hogy ne jussunk sikerre, hogyha kitartóak vagyunk. Mindannyian teremtők vagyunk. Itt vagyunk egy légtérben, egy univerzumban, ahol a teremtő erő az szabadon áramlik. Bármikor megfoghatjuk, hozzányúlhatunk, és kérhetünk, tehát jelenthetjük az univerzum fele, hogy erre van szükségünk, ezt szeretnénk. Hozd az utamba. Tehát én mindig ebben hittem. Kicsit kvantumfizikás vagyok, tehát hogy a teremtő erőben, a vonzás törvényében hiszek, abban, hogy be tudjuk vonzani a jó dolgokat magunkat.
Én egy egyszerű ember vagyok, hogyha jól értem, hogy a kapcsolatainknak is továbbítsuk, hogy lehet, hogy ez a kérés és az a kapcsolatkeresés közöttünk van, ez az univerzum lehet, hogy itt van, hogy ott is, akik hallgatnak bennünket, vagy mögöttünk segítenek, vagy úgy láttam, az előbb még itt volt a hangmérnek úr, de most lehet, hogy neki kell segíteni, mert nincs itt, hogy ezek itt vannak a hétköznapi létezésben, a főzésben, az óvodában, az autóvezetésben, a műanyagiparban. Tehát, hogy
igen.
Ehhez nekik az a kód, hogy próbáljuk azt is átadni a hallgatóknak, nézőknek, hogy legyen kitartásuk?
Hát szerintem ez nagyon-nagyon fontos, hogy legyen, és hogy itt van a teremtés, mindenkinek egy lehetőséget kaptunk, és én is egyetértek ebben a Bogival, és hogy egy picit így szomorúan hallgattam ezt a történetedet, hogy hogyan álltál itt, de azt gondolom, hogy ez is jó. Tehát, hogy a Bogi valószínűleg azért tud így itt ülni most velem, és én pedig itt, és te pedig ott, mert hogy ezeket az utakat végigjártuk, és hogy nagyon hasonló a történet, mert hogy ugye én 1970-ben születtem, amikor ugye erős kommunista rendszer, a nagypapám elindított az iskolába, hogy a nevemet azt valahogy hallgassam el, de mégis a tanárnőm azt mondta, hogy fú, de Széchenyi, a szemöldököt, és akkor úgy azért volt bennem egy ilyen kettőség, hogy jó, de akkor ezt most hogy lehet egyáltalán eltitkolni, és utána ugye jöttek azok az évek, amik teljes mértékben eltaposták az arisztokráciát, nem csak a Széchenyi családot, hanem mindenki mást, és azért most, amikor az alapítványt megalapítottuk, és megszülettek a gyerekeim, akkor azért én még mindig éreztem ezt, hogy menjél arrébb Széchenyiként, egyetem mi keresni valódon itt. Elég lesz, hogyha rátesszük a kártyára a neveteket, és maradjatok csöndbe otthon szépen. Tehát nincsen szükség rátok. Ezt éreztem akkor, és akkor álltam fel, és akkor mondtam azt, hogy ja, hát nehogy már. Hát szóval ilyen nincsen. És ez nekem nagyon-nagyon nagy erőt adott. Az a nagyon erős elnyomás, amit én kaptam a társadalomtól, és tisztelet a kivételnek, de azért itt nagyon-nagyon csúnya, hát egy kicsit ilyen mai szóval éljek, beszólások voltak.
Jó, de akkor ez mind a kettőtök történetében hasonló, és ezek szerint ez ebben a pillanatban most, amit látunk veletek kapcsolatban, akkor ez mégiscsak egy segítő erő, hogy ez
egy segítő erő.
Adott?
Igen, nekem energiát adott, igen. Mert azt mondtam, hogy fel kell állni. Hát ez nem lehet az, hogy eltaposták a múltamat, az apámat, a nagypapámat, a dédpapámat, és akkor egyszer csak most akkor engem is. És akkor azt mondtam, hogy nem, most akkor én teszek értük magamért, a gyerekekért, az országomért, a társadalomért és mindenkiért. És azt gondolom, hogy ez egy abszolút közös pont. Egyébként erre én most döbbentem rá, hogy ez egy milyen közös pont, és hogy ez a találkozás sem volt véletlen, amikor én a Bogit megláttam a Nemzeti Múzeumban, és jöttek, hogy látod, hogy ki van ott? Nem értettem, hogy miről beszélnem. Ki van ott? Hát egy nő, aki hozott egy szuper terméket, egy kiváló céggel, és elvitte az egyik díjat, az innovációs díjunkat. Tehát, hogy ez is...
Igen, én is ezt gondolom. Egyébként pont a nehézségek azok szerintem, amik valóban motiváló erők. Tehát amikor bizonyítani akarsz, amikor meg akarod mutatni, hogy mindaz, amit az emberek gondolnak, ítélkeznek, betesznek egy dobozba, elképzelnek rólad, rád dobálják kígyót, békát, akkor kell bizonyítani. Tehát ez nem kell egy olyan erő legyen, ami minket leteper, hanem pont fordítva ebből kell merítkezni. A lustaság megöli a lelket, megöli a fejlődést. A belenyugvás, az, hogy mindenünk megvan, és mindenünk rendben van, az megöl minket, az nem jó, sem az egészségünknek, sem a fejlődésünknek, nem jó az agyunknak, tehát hogy mindig kell keressük az inspirációkat, a kihívásokat az életben, hogy mit tudok még tenni. Mit tudok tenni magamért, mit tudok tanulni, mit tudok tapasztalni. Minden olyan dolog, ami arról szól, hogy hát szépen hátraüljünk, és akkor egész nap tévét nézzünk, vagy lazuljunk, vagy ne csináljunk semmit saját magunkért, meg másokért, az megöl bennünket, az nem jó. A szenvedés az igazából egy jó dolog, az egy gyötrelmes munka, az egy kihívás, az egy elhivatottság, tehát az egy szent munka, hogy teszünk magunkért és másokért. És ezért nem kell mindig díjat kapnunk. Tehát nagyon jó érzés egyébként díjakat kapni, nagyon jó érzés ott lenni, érezni azt, hogy mindazt, amit tettünk, az valamit jelentett azoknak az embereknek, de még akkor is, hogyha nem kapunk ezért díjat, és nem kapunk ezért köszönetet, és dicsérő szavakat, akkor is kell legyen hitünk, hogy menjünk tovább. Mert a legfontosabb, hogy a saját vállunkat meg tudjuk veregetni, hogy büszkék tudjunk lenni önmagunkra először is. Saját magunknak teremtsünk először is, és abban találjuk meg a boldogságunkat, az örömünket, a kiteljesítésünket.
Nagyon szépen köszönöm a beszélgetést Csősz Boglárkának és Széchenyi Tímeának. Most még zárójelben azt kéne mondani, hogy és egy mottót üzenjenek a nézőknek, hallgatóknak, vagy üzenjetek. Nem tudom, hogy van-e ilyen. Az biztos, hogy rengeteg minden kérdést felvetettünk azoknak, akik velünk voltak.
Hát nekem egy mondat van, ami elkíséri az életemet és a múltamat, meg a jövőmet. Isten velünk, ki ellenünk.
Köszönöm szépen. Nagyon nagy szeretettel köszöntöm a Mária Rádió hallgatóit, és nagyon köszönöm, hogy hétről hétre velünk tartanak, és köszönöm, hogy ezt a beszélgetést meghallgatták. Nagyon jó rádiózást kíván önöknek Fődi Gábor főszerkesztő, Illés Sándor atya szerkesztőként, és a műsorvezető Szőke András, a Talián Dörögdi Római Katolikus Plébániáról az Ősök Házából.